A Galata 4:4-5-öt olvasom. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. És a krédónak azt arról a részéről szeretnék beszélni, hogy hiszek Jézus Krisztusban, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Talán már többször elmondtam, hogy a krédó, ahogy így megfogalmazzuk és imádkozzuk, tulajdonképpen az egyház hitét fejezi ki. Nem egyház hitét pusztán, hiszen a legáltalánosabban minden felekezet használja ezt a hitvallást, hanem az egyháznak, a Krisztus egyházának azt a hitét, ami a történelem során formálódott ki, és azoknak a hitében, akik közvetlenül az első évszázadokban megpróbáltak a kijelentésen tájékozódva megfogalmazni, hogy miben is hisznek igazán. Ez a hit azonban azt gondolom, hogy sok esetben eltér a személyes hittől. Ami sokszor lehet kérdező, ellentmondásokkal terhelt, vagy reflektálatlan, de formálódhat a Szentírással való találkozás során, és az eleven hit tapasztalatokon is. Emlékszem, hogy elsős teológus voltam, amikor egy érett, idős hívő ember tanította nekünk az ószövetségi bevezetést, és azt mondta, hogy egy idő után mindenkinek a hite legalább olyan egyéni, mint az új lenyomata. És én így nagy szemeket mereztettem, és nem nagyon értettem, vagy nem nagyon értettem vele egyet, aztán ma már azt gondolom, hogy igen. Valóban van ebben sok igazság, mert hogy valahol néha ugyanazon a mondaton teljesen mást értünk, ugyanazt a mondatot, a hitvallásnak talán ugyanazt a hitcikkeit egy teljesen más gondolatisággal tudjuk megtölteni, miközben ugyanazt imádkozzuk. Az érett hit az bekapcsolódik az értelmezők sorába. És a maga számára, vagy ha az a helyzete, mint nekem, akkor mások számára is, de mindenképpen maga számára megpróbálja értelmezni azt, amit az egyház hát megfelelő hitigazságokban megfogalmazott egyszer. Vagy megpróbálja újrafogalmazni a saját korának és mentalitásának megfelelően. Rosemary Rudder Redford, ő a feminista teológia egyik nagy úttörője, miután porrázúzza a klasszikus keresztény krisztológiát egy könyvében, annak a maszkulin karaktere miatt, végül odajött, hogy ugyanakkor ő sem tud mást, mint a kijelentésen tájékozódni, legfeljebb egy másfajta értelmezéssel, vagy értelmezési megközelítéssel. És amikor mi most elkezdünk egyre nehezebb hitelvekről beszélni, tehát ezekről, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, akkor tulajdonképpen ezt próbáljuk megtenni, hogy ezeket az egykor kifejezett hitigazságokat megpróbáljuk a saját és korunk, saját hitünk és saját korunk nyelvezetére, fogalmiságára átültetni. Miközben a kijelentésen tájékozódunk. Mert amikor ilyen hitelveken beszélünk, hogy született Szűz Máriától, vagy született, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, én nagyon sokáig reflektálatlanul mondtam ezt a mondatot. És egy idő után nem gondoltam bele, hogy mit mondok tulajdonképpen. Akik számomra a szellemi tekintélyek voltak, lelki tekintélyek voltak, azok így mondták, és én is ezt mondtam. És emlékszem arra, hogy egyszer csak úgy belekérdeztem, hogy ezt én hiszem? Tényleg hiszem? Így hiszem? Mit is jelent számomra, vagy mit is jelenthet számunkra a hitvallásnak ez a cikkeje? Csak egy zár kitételt hadd tegyek, hogy miközben egy másfajta értelmezést fogok most javasolni, Szeretném azt megjegyezni, hogy azt gondolom, hogy Istennek bármikor jogában és hatalmában áll felfüggeszteni a maga által teremtett törvényeket. Biológiai törvényeket is. A kérdés az, hogy megteszi-e? És ha megteszi, akkor hogyan teszi meg? Vagy pedig a csoda nem más, mint a természetesnek a természet feletti megnyilvánulása, összejátszása. Amikor azt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és hiszek Jézus Krisztusban, ami Urunkban, Isten egyszülött fiában, akkor fel kell tenni magunknak azt a kérdést, hogy kicsoda számunkra Jézus. Amikor én elsős teológus voltam, akkor az egyház alapító feleségéje tanított nekünk bibliaismeretet, és az első feladata az volt, hogy írnunk kellett egy ilyen kis eszét erről, hogy kicsoda nekünk Jézus. És én tudom, hogy akkor nagyon határozottan leírtam, hogy Mesterem, Uram, Királyom, megváltom, ezeket mind ma is vallom. Az kérdés azonban, hogy hogyan? Mit kezdünk a hitvallásnak azzal a kijelentésével, hogy ő az Isten egyszülött fia? A János evangéliuma első részének 18. verse azt mondja, hogy Isten senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van, ő jelentette ki őt. Hogy Isten Atya, ez a kép már az Ószövetségben is ismert volt. De ezt a képet Jézus kibontotta. Ő bontotta ki ezt a maga teljességében, és nagyon érdekes, hogy nem szabályos megfogalmazásokban adta ezt tovább, hanem elmondta a tékozló fiú történetét, ahol az Atya, szinte látjuk magunk előtt az Atyát, amint így sarokra áll, vagy minél messzebb, vagy lábujjhegyre áll, vagy minél messzebbre lássa, várja vissza a tékozló fiát. Vagy látjuk magunk előtt az Atyát, aki kimegy, és sóhajjal kimegy a hátsó udvarba az ott duzzogó idősebb fiúhoz. Már vele is beszélni kell. Elmondja a búza és a konkoly példázatát. Egy olyan gazdáról, egy olyan atyáról, egy olyan Istenről, aki nem hagyja, hogy ezek a nagyon buzgó szolgák kihúzzák a konkolyt, igazságot tegyenek, szigorúan ragaszkodva igazságokhoz, hitelvekhez, mert hát ha vele együtt megsértitek a búzát is. És még sokfajta módon végig lehet ezt gondolni, hogy nem definíciókat mondott el arról, hogy kicsoda az Atya. Képeket, példázatokat, történeteket, amiben mindig beleérhetjük magunkat, és végig gondolhatjuk azt, hogy Isten Atya, és ha ő Atya, akkor így viszonyul hozzánk is. De a Krédónak ez a kijelentése beszél arról, hogy ő Jézus Krisztus Isten. Egyszerre Isten és egyszerre ember. Mindig olyan jót mosolyogtam, amikor ezt az elegyítetlenül és szétválaszthatatlanul. Egyszerre Isten és egyszerre ember. Fogalmazták meg az ókori hitvallók. Én azt hiszem, hogy bennünket ma nem izgat, hogy milyen mértékben Isten és milyen mértékben ember Jézus Krisztus. De azt talán igen, hogy mit is jelent a számunkra az ő Isten volta. Meghalljuk-e a krédó hitvallásának ebből a részéből azt, hogy az ember érintkezhet az Istenivel? Sőt, részesedhet abból, hogy az Isten és az emberek között nincs is olyan óriási szakadék, és hogy ez Jézusban manifesztálódott, megjelent, láthatóvá vált. És azt gondolom, hogy a mai high-tech világunkban, ahol az én generációm már csak kapaszkodik az iránt, hogy a legújabb kütyükkel valahogy elboldoguljon, nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az ember több, mint biológiai robot. Több, mint az ösztöneivel, a neveltetésével és a tudatával birkózó lény. Egyik éjszaka nem tudtam aludni, és egy könyvet kezdtem el olvasni, ami arról szól, Freudról szól, mint aki a 20. század meghatározó gondolkodója volt, és Popper Péter írta az első tanulmányt, és azt mondta, hogy Freud úgy képzelte el az embert, mint egy szexőrült gorilla, ugye ez az ösztönél, egy prüdvén kisasszony felettesén, és egy aggályos könyvelő keveréke. Nyilván ennél árnyaltabban képzelhet el az ember, de nagyon tetszett ez a megfogalmazás, hogy szexőrült gorilla, prüdvén kisasszony és aggályos könyvelő. Mindegyik azért ott tud valahol lenni bennünk. De az ember sokkal több ennél. Többet az ösztönei, amiket Isten teremtett bele. Több, mint a társadalom által beleszocializált, most így mondom, hogy felettes énje. És több, mint a kettő között lavírozó személyiség. Az ember egy olyan lény, akit megérinthet az Isten. Tulajdonképpen a hitvallásnak ez a része lehet egy meghívás a számunkra egy minőségibb életre. Egy egyre minőségibb életre, mint amit pillanatnyilag élünk. És aztán így folytatódik, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Lépjünk túl ennek a biológiai vonulatán. Jó, tehát így elegánsan lépjünk túl ezen. Nekem mély meggyőződésem, hogy az egyház atyáknak sem volt ez elsősorban biológiai kérdés. Hanem egy üzenet arról a fajta hitről, hogy a születés nem pusztán testi dolog. Köszönjük, az ember fejletlenül születik. A többi emlőshöz képest rendkívül fejletlenül. Nekem az élményeim közé tartozik, sokan tudjátok, hogy egy ideig olyan misszióban éltem, ahol egy ilyen magángazdaság is folyt. Jó néhány ellést végignéztem, borjak születését, kiscsacsik születését, és egy ilyen elementáris élményem az, hogy kijön a kiscsacsi, a mama körbenyalja, ilyen kis rendkívül fura, vékony lábak, és ilyen szörmók lábára áll, és tudja a dolgát. Megtalálja, hogy honnan kell ennie, lábra tud állni, és egy nap múlva már megy a mama után. Na, ezt képzeljük el az emberről. Az ember nagyon fejletlenül születik, és rossz esetben éretlenül hal meg. És a krédónak ez a része talán egyfajta felhívás, vagy hitvallás arról is, hogy az ember fejletlenül születik, kiszolgáltatottan a szüleinek, a társadalomnak, a természetnek, de lehetősége van arra, hogy éretten haljon meg. Hogy úgy halljon meg, hogy valami kiábrázolódik belőle Istenből. Olyan szépen fogalmaz ezt a Galata 4:19, hogy gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, még nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Azt mondja Máriának az angyal, hogy Isten lelke fog beárnyékolni téged. Isten lelke mindegyikünket beárnyékoz, munkába vesz. Ha kell, akkor megtérésre akar juttatni, belátásokra, döntések meghozatalára, vagy egyszerre csak vigasztalni, erőt adni. Isten lelke mindegyikünket szeretne beárnyékozni. Minden születésnek ideje van arra, idő kell a kihordásra, idő kell ahhoz, hozzátartozik a vajúdás, mondom én is. Itt ülnek velem szembe anyák, akik ezt nálam sokkal jobban tudják. A születés az, hát, Isten szerint már a fogantatás előtt kezdődik, de mondjuk biológia fogantatással kezdődik, és nem feltétlenül akkor fejeződik be, amikor a baba kijön. És a lelki születés pedig az Isten gondolatában kezdődik valahol. És az utolsó simítást, vagy éretlenül halunk meg, És az utolsó, vagy ha valamilyen módon elkezdődhetett Isten lelkének ez a munkája bennünk, akkor is mély meggyőződésem, hogy az utolsó simításokat majd ott a síron túl fogják rajtunk elvégezni. Ilyen értelemben benne vagyunk egy születési folyamatban, aminek lehetnek állomásai, amikor, sosem fogom elfelejteni, amikor 18 évesen, nehezékes gimnazista koromban kezembe adták az első Bibliámat. És sokáig azt gondoltam, hogy ez az én újjászületésemnek az első állomása, még nem megtudtam, hogy volt egy nazarénus déd nagyanyám, aki imádkozott az egész családért. Hogy hol kezdődik el egy lelki születés, és hol fejeződik be. És persze volt egy pont, egy evangéliumi táborban, ahol én komolyan vettem azt, hogy Isten szeret, hív, megszólít, Krisztusban meghalt, értem. És akkor azt hittem, hogy rendben van minden. De hogy tudtam én, hogy csak akkor kezdődik az informáltatásom igazából. Mindnyájan benne vagyunk ebben a születési folyamatban, és ebben együtt munkálkodhatunk Istennel, vagy ellenállhatunk neki, de a magasságos ereje mindegyikünket beárnyékoz. Azt mondja a hitvallás, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt. Elkezdtem gondolkodni életemben először, hogy ezt miért illesztették ide bele a korai hitvallók. Hogy jön Poncius Pilátus a krédóba? Ugye ezt a kérdést fel is szokták tenni. Van ennek egy olyan üzenete is, hogy egy adott kor, adott feltétel rendszerei között szenvedett. Római uralom, behódoló vallási vezetés, éretlen tömeg, nehéz felfogású tanítványok. Mind-mind hozzátartik. A szenvedés, a szenvedett Poncius Pilátus alatt, az nem csak arra vonatkozik, hogy ott a kereszten szenvedett. Bocsánat, de egy Péterrel közeli kapcsolatban lenni, az egy bizonyos fajta szenvedés. Egy Péter típusú emberrel közeli kapcsolatban lenni. Egy Júdást folyamatosan elhordozni, egy embert, akit szeretek, de tudom, hogy a vesztébe rohan, az szenvedés. És Jézus élettörténetének sok olyan részlete van, amire csak azt lehet mondani, hogy szenvedett Poncius Pilátus. A történelemnek ezen az adott pontján, ahol neki, mint Isten fiának, a földön élnie adatott. És azért a mi élettörténetünknek is van egy ilyen része, hogy szenvedett, és most direkt nem pointírozom ki, pont alatt. Másfajta feltételrendszerek között élünk. Emlékszem a 89-es rendszerváltásra, ami nekem szenvedés volt. Fölborult az akkori világom, és azt mondtam, hogy átírták a történelmet itt a fejem fölött. Ráadásul egy... Akkor még nem tudtam, hogy Európa legjobban felszerelt munkásőrségi laktanyája mellett éltem. Csak később derült ki. Nem értettem, hogy miért védik azt olyan reflektorokkal, olyan nagyon, hogy még éjszaka nem tudok aludni, mert bevilágít az ablakon a fény. Mindjárt megvan, most így mondom, és szeretném, hogy nem éreznétek blaszfémiának, a magunk szenvedés története. Kisebb-nagyobb. De van mindegyikünknek szenvedés története. Mi szenvedünk egy adott politikai hatalom, egy adott vezető, egy adott környezet koordináta rendszerében. És lehet úgy élni, hogy szenvedünk, és szenvedünk, és szenvedünk, és szenvedünk, és lázadunk a szenvedéseink ellen. A magunk kicsi, nagy, magunk léptékére szabott szenvedései ellen, de lehet úgy is élni, hogy szenvedünk, és formálódunk, és változunk. És vannak szenvedések, amik elérik az életünkben a céljukat, és megszűnnek. És vannak szenvedések, amik végig fogják kísérni az életünket, és ha öregszünk, akkor egyre inkább fogjuk érezni, hogy bizonyos szenvedések végig kísérik az életünket. Nagyon izgatott, és ha volt egy pont, ameddig azt gondoltam, hogy belépek ebbe a Bonhoeffer konferenciába egy előadásra, hogy aztán föl kellett mérnem, hogy nincs kapacitásom már fölkészülni rá, hogy egy ilyen mártírsorsú ember hogyan le, egy ilyen korban, ami hát tele volt rémségekkel, hogyan lelki gondozta a környezetét? Milyen lelki gondozó volt ez a Bonhoeffer? Azt hittem, hogy feltalálom a spanyol viaszt, aztán kiderült, belenéztem az internetbe, és kiderült, hogy ezt nagyon szépen kidolgozták már német evangélikus, meg katolikus teológusok. De ami mégis így első megközelítésre feltűnt, az a szenvedések közötti életigenlés. Hogy egyáltalán nem a szenvedésekre koncentrált. Miközben, még a börtönben sem. Persze voltak nagyon, nagyon nehéz periódusai. Könyvet olvasott, korálokat énekelt, nagyon magas muzikalitású ember volt. Megírta a barátja esküvői prédikációját, ami nem lehetett ott. Azaz mindenestől igenelte az életet. Én nem hiszem, hogy a Biblia szenvedés központú. A Biblia élet központú. De azt is tudom a tapasztalatból, hogy nincs formálódás szenvedés nélkül. Jézus elfogadta azt a kort, azt az adott feltételrendszert, amelyben itt a Földön neki élni adatott. És megbizonyítatott hatalmasan Isten fiánként a Szentség lelke által. Mi a krédó? Egyrészt az egyház hitének a kifejeződése, amely egy történelmi feltételrendszer között és fogalmi rendszer között született meg. Ugyanakkor felhívás arra, hogy megfogalmazzuk a saját hitünket, amivel bekapcsolódhatunk az egyház hitébe. Éppen ezért mondjuk el mindig, vagy mondjuk el alkalmasint ezt a krédót, mert nem tudunk jobbat kitalálni. Ragaszkodunk ezzel ahhoz az örökséghez, amit az Isten népe, vagy Krisztus népe ezen a földön itt hordoz, de ugyanakkor szabad azt gondolnunk, és úgy élnünk, hogy provokál ez bennünket arra, hogy a saját egyéni hitünket megfogalmazzuk. És a krédó lehet annak a kifejeződése is, hogy az Isten passiója és a mi passiónk valahol összetartozik. Hát hisszük ezt. Álljunk fel és imádkozzunk. A veled való találkozás csodáját, az érintésed valóságát, a formáló erődet köszönöm és köszönjük, hogy odaléptél az életünkhöz, hogy kezdtél vele valamit, hogy egyáltalán a te gondolatodból jövünk, és egyszer valahova oda fogunk visszatérni. Köszönjük, hogy több vagyunk, mint a biológiai adottságunk, a társadalmi feltételrendszerünk, a körülményeink és a lehetőségeink. Köszönjük az életünknek ezt a nagy kiváltságát, hogy találkozhatunk veled. Amen.